Tisztelt gyülekezet! Egy 2740 évvel ezelőtt történt ókori eseményt fogunk most megvizsgálni, ami szerintem nagyon aktuális és rengeteg tanulságot vonna maga után. A Bibliából először elmondom az előzményeket, a körülményeket, aztán felolvasok, mert a történés az hosszú, de felolvasok egy részletet, és utána pedig a lelki vonatkozásokat fogjuk átgondolni együtt. Ez a történet a déli ország rész Júdeának az életében következett be Ezékiás király, a középső reform király idején. Ezékiás királyt a Biblia Dávid királyhoz hasonlítja, úgy nyilatkozik róla, mint aki Dávidhoz hasonló, tiszta szívű, neki engedelmes, őt követő, és hogy nem volt előtte meg utána sem olyan király, mint Dávid és ő. De ennek a királynak az életében és az uralkodásában rendkívüli nehézségek történtek, és van ez így, hogy az ember olyan korszakban él, amikor sokkal terheltebb körülmények vannak, bár szerintem mindenki azt érzi, hogy a sajátja a legterheltebb, de nem kis kihívásokkal kellett szembenéznie a királynak, ugyanis ő abban az időben uralkodott, amikor Asszíria végképp bekebelezte az északi ország részt, méghozzá erről ugye profécia is szólt. Isten nem kevés ideig készítette az Izrael, az északi ország rész területét arra, hogyha nem térnek meg, nem változnak meg, nem szakítanak a szokásaikkal, akkor bizony az éppen aktuális nagyhatalmat rájuk engedi. Tehát, és ez megtörtént. Nem a, még Ezékiás ezt akkor érte meg, amikor uralkodni kezdett. A másik terhelő tényező az volt, hogy az ő édesapja egy abszolút istentelen uralkodó volt, Akház királynak hívták, és ő volt az, aki nem csupán kilengéseket engedett meg a déli országrészbe, hanem egyenesen átemelte az északi országrésznek a pogány szokásait és a pogány isteneit, és azoknak a kultuszait, és elterjesztette. Na most akkor ilyen két rendkívüli nehéz körülmény közben elkezdeni egy uralkodást nem könnyű dolog. Még egy tényt hozzámondanék Ezékiás dolgához, hogy azt írja az apjáról a Biblia, hogy olyan kultuszokat vezetett be, amiket maga is művelt, többek között ilyet, hogy átvitte a tűzön a fiait. Na most, hogy éppen Ezékiást vitte át, vagy egy másikat, azt nem tudom, de hát azért, ha terhelt gyermekkorról szoktunk gondolkodni, akkor Ezékiás királynak terhelt gyermekkora volt, meg rettegésbe is élhetett. Na, ennyit előzményként, és akkor nézzük meg, hogy mégis ennyi nehezített körülmény között, vagy ennek ellenére, milyen dolgokat tudott vele és általa az Isten véghez vinni a déli ország részben. Mert Ezékiás király ugye tudta azt is a proféciákból, hogyha nincs változás a déli ország részsel is ez fog történni, és azért milyen kegyelmes az Isten, hogy egy profétát ad mellé segítségül, Ézsaiás proféta személyében, aki egyben barátja is volt. Az uralkodása kezdetén Akház királynak a halála esztendejében kapott Ezékiás Ézsaiáson keresztül egy kinyilatkoztatást. Így olvasom Ézsaiás könyve 14. fejezetéből. 14. fejezet 28. versét, és aztán az előzményeket is. Megesküdött a seregek ura. Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam. Országomban töröm össze Asszíriát, hegyeimen taposom el. Lekerül róluk igája, lekerül vállukról a teher. Ezt a tervet határoztam el az egész föld ellen, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen. Ha így határoz a seregek ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? Hát ez az ige, ez egyben nagyon-nagyon felemelő, Isten mondja, úgy is lesz. Másrészt van benne egy olyan mozzanat, ami nagyon félelmetes. Ugyanis azt mondja, hogy országomban töröm össze Asszíriát. Ez azt jelenti, hogy beengedem oda a Szíriát, és ott fogom összetörni. Na most ugye most is vannak háborús helyzetek, ami hol egy kicsit feledésbe merül, mert még sincs itt, még mindig nem tört be hozzánk, hol azért ott fenyeget, ugye, meg azért most már több éve így zajlik a közvetlen közelünkben. De hogy mi ennek a kimenetele, és hogy zajlik ez? És ugye, hát jó, hiszünk az Istenben, de hogy fogjuk mi átélni azt, hogy betör az országunkba? És kivárni azért azt, hogy az Isten majd megsegít bennünket, de addig mennyi áldozat lesz? Mit kell azért tenni? Hogy kell erre felkészülni? Szóval azért nagy kihívást érzett Ezékiás király, és ezért igazából amíg ez megtörténik, mert ugye két évig magát Szamáriát veszi be, körbeveszi, elfoglalja az északi országrészt az egyik asszír király, és két év múlva tarolja le, de az a két év bevétel, tudjátok, azért addig ott kiéheztetés, sok mindennek kitéve, amíg meggyalogolnak az emberek, meg önként adják már fel, és azért az is hozzátartozik a dologhoz, itt említeném meg, hogy az asszír birodalom volt az, ami ott nagyon hírhet volt, nem csak híres, hanem hírhet. Bizonyára tudtok róla, de felelevenítem, hogy hihetetlen propagandát végeztek az ügyben, hogy úgy vegyék be a köztes országokat, hogy már a hírük előttük járjon. Kínoztak, deportáltak, ezt is ők vezették be a deportálást. Kegyetlenül kínoztak embereket, és különféle kínzóeszközöket váltottak be, és elég volt már nekik elmenni egy országba, és azt mondani, hogy figyelj csak, múltkor ezt tettem ővelük, akarod vagy nem akarod, mert akkor álljunk elébe, és azt mondta az országvezető, hogy inkább nem, akkor inkább önként besorolunk. Tehát ilyen hírhet volt Asszíria, és ugye tudták az asszírok azt is, hogy Isten büntetésként használta fel őket az északi ország részbe, ezért egy kis, hogy mondjam, ehhez a következendő dolgokhoz még egy ilyen katalizátor volt nekik, hogy hát akkor ők a valakik, és Isten még őket fel is tudta használni. No szóval Ezékiásnak körülbelül 10 éve volt arra, nem tudta pontosan, mikor fog bekövetkezni ez a profécia, hogy országomban töröm össze Asszíriát, de körülbelül 10 éve volt arra, hogy felkészüljön erre. És most azt fogjuk megnézni, hogy ez a bevétel hogyan is akart véghez menni, és hozzátartozik még az is, azt is elmondanám nektek, hogy el tudjátok képzelni, hogy ugye emlékeztek arra, hogy bekerített városok voltak az országon belül, és ez nagyon fontos volt. Mert az a település, ami nem volt bekerítve, az teljesen védtelen volt, ott nem kellett semmit csinálni, különösebbet az ellenségnek, letarolta, bevette őket, az övé volt. De Jeruzsálemen a fővároson kívül is volt számtalan ilyen kerített város, ilyen erőd városok, többek között Lákis is ilyen volt, Jeruzsálemhez képest nyugatra terült el, és amikor az asszírok betörtek Júdeába, akkor tulajdonképpen a kerített városokat be is vették. Ott taroltak, csak Jeruzsálemet nem tudták elfoglalni, tehát hatalmas veszteség volt ez Ezékiás és a népe részéről, és ezért ezt végignézni az is nagyon nehéz. De nézzük csak meg, hogy zajlódott Jeruzsálem bevétele, biztos emlékeztek a történetre. Ugye ez a 700-as években zajlódik, 715-ben kerül Ezékiás hatalomra. És ezt a módszert azért felolvasnám nektek Királyok második könyvéből. Királyok második könyve 18. fejezetéből. És a 17. verstől olvasnám. Még egy mozzanatot megemlítenék, hogy teljes legyen a kép. Ugye akkoriban alárendeltnek lenni egy másik hatalomnak, tehát teljesen betagozódni, az részletekben történt. Először adófizetővé tette az erősebb ország a másikat, ez azt jelentette, hogy már egyes fokozatban hozzátartoztak. Aztán ugye akkor történtek a súlyosabb dolgok, és aztán a harc meg a csata, és akkor le is tudta tarolni, teljesen bevenni erőszakkal is. Most, amikor ezt a történetet ahonnan felolvasom, ott, amikor bevette az egyik erődített várost már a király, Asszíria királya, akkor ott már hadisarcot fizettetett Ezékiással, amit egy darabig fizetett is, aztán ellenállt neki, és amikor ez a város teljesen elesett, akkor kész volt Ezékiás megadni a kivetett hadisarcot, sőt, még annál többet is adott, mégis ellene jött az asszír király. Na, innen olvasom, és figyeljétek meg a módszert, hogy hogyan közelített, mik voltak a módszerei, és amire ki szeretném futtatni, hogy a nép erre hogyan viselkedett. 17. verstől olvasom tehát. Az asszíria és asszíria királya mégis odaküldte Tartánt, Rabsárist, Rabsakét Lákisból, Ezékiás királyhoz igen nagy haddal Jeruzsálembe, és felmentek és jutottak Jeruzsálembe, és feljövén és odaérvén megálltak a felső halastó zsilikénél, amely a ruhafestő útja mellett volt, és kihívatták a királyt. És kiment hozzájuk Eliákim, a Hilkia fia, és a király házának, aki király házának gondviselője volt, és Sebna az íródeák, és Joák az Asszáv fia, az emlékíró. Egy picit megállnék, ugye a módszer az volt, hogy oda mennek nagy haddal, kihivatják a királyt, de nem a király ment ki, hanem ki ment ki? A Sáfára, a gondviselője, az íródeák és a krónikás. Tehát, hogy itt semmi ne hangozzon el úgy, hogy arról nem lesz nyomaték. Ugye az ókorban is nagyon fontos volt az, hogy lejegyezzék, ami történt, így maradt fenn számunkra is, meg így került be a krónikákba is. És látjátok, a helyszínt is pontosan megadják, még azt is, hogy melyik kapunál, hol, melyik városrészen történt. És mondta nekik Rabsaké, mondjátok meg Ezékiásnak, ezt mondja a király, Asszíria nagy királya, micsoda bizodalom ez, amelyben te bizakodtál? Azt mondta, csak szóbeszéd, tanács és erő kell a hadakozáshoz. Vajon kihez bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Ímé, ebben a törött nátszálban bizakodol, Egyiptomban, amelyhez, ha kitámaszkodik, bemegy az ő kezébe is, által likasztja? Ilyen a fáraó Egyiptom királya mindenkihez, akik őhozzá bíznak. Vagy azt akarjátok nekem mondani, hogy mi az Úrban, ami Istenünkben bízunk? Hát nem az, akinek magaslatait és oltárait lerontotta Ezékiás, és mind Júdának, mind Jeruzsálemnek megparancsolta, ez oltár előtt imádkozzatok Jeruzsálemben. Nosza, fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. Én neked 2000 lovat adok, ha tudsz rájuk adni annyi lovast. Hogy verhetnél hát vissza az én uram legkisebb hadnagyai közül csak egyet is? És hogyan bízhatsz Egyiptomhoz a szekerek és lovagok miatt? Vajon az Úr tudta nélkül jöttem-e fel e hely ellen, hogy azt elveszessem? Az Úr mondta nekem, menj fel a föld ellen, és veszesd el azt. És mondta Eliákim, a Hilkia fia, és Sebna és Joák Rabsakénak, beszélj kérlek a te szolgáiddal szíriai nyelven, mert jól értjük, és ne beszélj velünk zsidóul a nép füle hallatára, amely a kőfalon van. És felelt nekik Rabsaké, vajon a te uradhoz, vagy te hozzád küldötte engem az én uram, hogy elmondjam-e dolgokat, vagy nem inkább e férfiakhoz, akik a kőfalon ülnek, hogy azután veletek együtt egyék meg a saját ganéjukat, és igyák meg a saját vizeletüket. És odaállt Rabsaké, és hangosan kezdett zsidóul beszélni, mondván, halljátok meg a királynak, Asszíria nagy királyának beszédeit. Azt mondja a király, meg ne csaljon titeket Ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket az ő kezéből, és ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, ezt mondván, kétség nélkül megszabadít minket az Úr, és nem adatik-e város az asszíriai király kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert így szól Asszíria királya, békéljetek meg velem, és jöjjetek ki hozzám, és ki egyék az ő szőlőjéből, fügefájáról, igyék az ő kútjának vizéből, míg eljövök és elviszlek titeket a ti földetekhez hasonló földre, gabonás, boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne halljatok. Ne higgyetek Ézékiásnak, mert félrevezet benneteket, mikor azt mondja, az Úr megszabadít minket. Vajon megszabadították-e a pogányok istenei mindenki a maga földjét Asszíria királyának kezéből? Hol vannak Hámátnak, Arpádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, Hénának, Hívvának istenei? És Szamáriát is megszabadították-e az én kezemből? Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből? De a nép csak hallgatott, és nem felelt nekik csak egy igét sem, mert a király megparancsolta, ezt mondván, ne feleljetek neki. És elment Elákém, a Hilkia fia, a királyházának gondviselője, Sebna az íródeák, Joáb az Aszár fia, az emlékíró, Ezékiáshoz megszaggatott ruhákban, és elmondták neki rabsaké beszédeit. Hát látjátok, hogy milyen módszerekkel élt. Mi volt az első, amivel üzentek? Mit tudnátok mondani? Csak azért, hogy ne aludjunk el mennyien ebben a melegben. Milyen módszerekkel élt? Zsarolás, megfélemlítés, így van. Aztán ugye... A végén pedig hízelgés, igen, félelemkeltés, bizalomvesztés, ugye, hogy Ezékiásban ne higgyenek. Aztán felsorolta, hogy Ezékiás miket tett, ezt majd mindjárt el is mondom. Elbizonytalanítás, ugye, és akkor hízelgés, hogy most még kijöhettek, most adok nektek teljesen vízzel folyó földet, mindenki a saját házához mehet, a saját földjére, utána meg, mi annál sokkal jobbat adok. Jó világotok lesz, békében megoldom én ezt a helyzetet, ugye? És amikor szóltak az irodák és a gondviselő, hogy légy szíves, szíriai nyelven beszéljetek, mert mi értjük azt, akkor meg még nagyobb hanggal, hát oda ment, nem is hozzátok jöttünk, hát ide azokhoz, akik a kőfalon őriznek, a civil néphez, és azért is zsidóul, és mondták. De ami számomra az egyik legcsodálatosabb ebben, hogy hogy reagált rá a nép. Hallgatott. Egy ember sem válaszolt, pedig lehetett volna, ugye, érvelni. Ugye a bukás fájánál pont azt néztük, hogy azt szoktuk megvizsgálni, hogy elkezdett érvelni Éva is, ugye, védekezni. Nem álltak szóba vele, de a kérdés számomra az volt, hogy miért. Hogy tudott egy királynak olyan tekintélye lenni, és miket csinált ő azért, hogy így hallgatott rá a nép? És ezt megvizsgálva nézzük meg, hogy mit is tett 10 év alatt Ezékiás király. Ezt most csak felsorolom. Ugye azt mondjuk, hogy reform király. Hát az egyik dolog az az volt, az első nagy dolog, hogy vallási téren tett teljes rendet. Amíg azt mondtam az elején, hogy az apja, Akház, behozta az északi országrész kreált isteneit is, kevert istenképeit is, addig Ezékiás először a papokkal beszél, először a papi réteget győzi meg az Isten dolgáról. De gondoljatok bele, hogy Ezékiásnak mennyire az írásokon lehetett a szíve, lelke. És hogy mennyit imádkozhatott azért, hogy azok a papok, akik eddig képesek voltak belemenni az egyéb szokásokba, most az Isten ügye mellé álljanak. Isten írott kinyilatkoztatását olyan színben tüntetni fel, és úgy élni saját magának is, hogy ne egyedül maradjon vele, hanem a többieknek is a szívügye legyen. Ugye ezt nem tudta volna úgy elérni, hogy egyébként ő valami link életformát visz, és félig meddig a világban van, de félig meddig meg az isteni. Neki is teljesen így kellett élnie, és ez már egy olyan döntő érv volt mellette, amiért a papokat meg tudta nyerni. És akkor végignézette velük az Istennek az ünnepköreit, szokásait, a bűnrendezés helyét, a templomot helyreállította, a húsvétot, a páska ünnepet, az áldozati rendszert. Megmutatta nekik, és elkezdték újra ünnepelni. Milyen szomorú, hogy eddig nem ünnepelték, ugye? És emlékeztek arra a mozzanatra, hogy annyira jó volt a léleknek, a lelkeknek, hogy még egy hétig kérték, hogy hadd maradjanak még együtt közösségben. Mert ugye az Isten templomában a bűn elrendezés helyén, amikor megtörténhet az Isten szerinti valódi bűnelrendezés, ott az emberek között is kapocs keletkezik, hiszen egymás ellen vétenek, ott nem maradhat úgy, ahogy volt előtte. És itt említeném meg, hogy Isten a pogány szokásokat nem egy önkényes, hatalmi büszkeséggel kívánja lerombolni. Nem azért, mert ő a teremtő Isten, és azt mondja, hogy rajtam kívül nincsen más, ez nem ennyi. Azért kívánja megszüntetni és lerombolni, mert a pogány dolgok elvágják pontosan az Istennel való kapcsolat, az egyedüli teremtővel való kapcsolat lehetőségét, és nincs lehetőség a valódi bűn felismerésre, a bűnök megmutatására, hogy mit nevez egyáltalán az Isten annak kitisztázására és annak a lerendezésére. Tehát nem kevesebb átok keletkezik ilyenkor, mint hogy pont ezt, amire hozta az áldozatot, az válik ismeretlenné. Na, amikor megnyeri a papokat magának, amikor visszavezetteti is az Isten által szabott rendszert, és amikor felélethet a nép, akkor megnyeri magának az egyéb állami vezető embereket is. Hát hatalmas dolog, nem? Hogy nem csak egy területen tevékenykedik, mert ez a legfontosabb, azért itt kezdi, hogy helyén legyen a lelkiség, de az igazi helyreállítás az egyéb szervezeti dolgokban is helyre kell, hogy álljon. Megnyeri magának őket is. A harmadik dolog pedig, amit tesz, a hadseregnek a felállítása. És én ezt annyira szeretem Ezékiásnál szemlélni, pedig gondoljatok bele, azért egyetlen terület is mennyi szervezést igényel, mennyi imádságot, ugye? Mennyi kitartást, küzdelmet, de három ilyen területen ott lenni, a vallás, a politika és a hadi vezetés, hát ez mekkora odafigyelést és mekkora kitartást igényel. Az ő területén, az ő idejében ő sem hátrált meg a dolgoktól, ugye Jézusról olvastuk itt, ő is kitartott a jó dolgok mellett, pedig biztos, hogy nem volt ilyen zsinór mértékű felemelkedés ez. Megnyerni egy egész népet, mindenkit a feladatára, ahol van, és szakítatni velük a régi dolgokból, az nem könnyű dolog. Ott mindig vannak lázadók, kételkedők, gyávák, mindenféle hangok, de mégis Ezékiásnak a reform törekvései ezeket mind felül tudták emelni. Na, és akkor ami itt történik, az azért példaértékű számomra, mert elsorolnám, hogy régészeti leletek alapján milyen bizonságok vannak arra, hogy ő miket tett. Többek között az élelmiszer rendszert és az élelmiszer tartalékokat, amiket beszolgáltak az emberek, teljesen jogosan és igazságosan osztotta el. És az erődített városokba helyezte a hangsúlyokat, ott, ahol majd küzdeni kell, és hogy legyenek tartalékok. Aztán végigfigyelte az asszírok módszereit, mert mondom, ők kezdték el ezt a körbevett városok kiéheztetését és a taktikázást ezzel. És ugye emlékeztek, Jeruzsálem nem sík területen terül el, hanem a dombos vidéken. És ott nyilván, ott magában a városban nem volt ivóvíz raktár rendszer, hanem kívül volt, ahogy ugye lefelé folyt a patak. Ezért Ezékiás ez alatt a 10 év alatt egy hatalmas mérnöki munkát is véghez vitt, hogy a külső patakot úgy vezettesse be a városba, nyilván ott számolni kellett minden hozzáértő embert mérnöki dologgal előállítani, hogy tudja majd úgy bevezetni, hogy oda lejtsen, nyilván ott akkor ki kellett alakítani, hogy kívülről, belülről kezdték a munkálatokat. El szoktam mondani, hogy két dolog az, ami engem végképp nem érdekel, az autó és a foci. Van, ami még kevésbé, de például egyik évben nálunk hidat építettek ott Csepregen, és időnként oda mentünk megnézni. Ez egy kicsi folyó, ami felett építették, de mégis végignéztük, hogy oda mennyi támpont kellett, hogy ott milyen pontosság kellett. Aztán néha szoktam olvasni, hogy egy hosszabb hídnál mennyire fontos, hogy két oldalról elkezdi, és hogy ott egy nagyon minimális dolog lehet az összeéréskor, ami eltérhet, De több nem, mert akkor borul az egész rendszer. Na most Ezékiás kívülről, belülről kezdi ezt az alagutat, 5 km hosszú egyébként, a mai napig megtekinthető és végigjárható, az alagutat kiépíteni, úgyhogy középen találkozzanak, és sikeres volt a dolog. De gondoljatok bele, hát ide embereket kellett szerezni. És vagy megfizetni, vagy nem megfizetni, de mindenkinek közös volt az ügye. Elmondtam most, mert erről beszéltem a mozgássérült táborban is, hogy még egy ilyen kis táborban is, 30-valahányan voltunk, fele gondozott, fele gondozó, de ide is keríteni embereket, hogy gyertek, segítsetek, olyan nehéz. Olyan nehéz. Hát arra meg, hogy nehéz fizikai munkát vállaljanak és kitartsanak mellette, hát ahhoz micsoda buzdítás meg lelkesítés kellett, nem? Tehát egyszerűen ilyeneket olvasunk, hogy a király rendíthetetlen hittel mondta éveken keresztül, hogy velünk Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol. Aztán Izrael és Júda gyengesége és hitehagyása miatt a nemzetek már nem is tisztelték, hanem szüntelen becsmérelték Isten nevét. És Ezékiásnak ilyen körülmények között kellett Isten nevét nagyjátenni, és a népet lelkesíteni, és munkára bírni. A fizikai munkához értőket erre megnyerni, az új hadsereget, mert új hadsereget épített, betanítani, új hadieszközöket megfigyelni, behozni az országba. Ki kellett őket tanítatni, őket is lelkesíteni kellett. A politikai, állami vezetőket a maguk helyén igazságra bírni, és jó céloknak megnyerni. Tehát ez nem volt könnyű dolog. Ezen kívül még, amit Ezékiás tett, az adórendszert megszilárdította. Ez is egy hatalmas dolog. És nagyszabású építkezést kezdett még a jeruzsálemi kőfalaknak a védvonalában. És 7 méter vastag falakat építetett, úgy újítatta fel. És az ő idejében szélesedett ki nagyobb sávba a Jeruzsálemnek a környéke a várfalakkal. Én meg szoktam satszolgatni, hogy milyen széles ez, Billy, ez a terem.
4,5
hosszában?
Azt meg 2-szer annyi, 3-szer.
Na hát akkor körülbelül Attiláig tarthat, meg még így a 7 méter. Körülbelül. Na most gondoljatok bele, hogy 7 méter széles, és 5 méter magas kőfalat építeni. Hát ahhoz is milyen fizikai munka kellett, nem? Tehát akkor vegyük számba, hogy ez alatt a 10 év alatt az embereket a hasznos dologra fogta be. Ott nem maguknak éltek, nem szabadott, mert ott volt a fenyegetettség. Ott nem nyaralgatni mentek, bocsánat, hogy így mondom, tehát nem a maguk kedvteléseit csinálták az emberek, hanem aki ehhez értett, ezt kellett csinálni, aki ahhoz értett, az. De ez egy hatalmas jó szervezettség volt és megerősítés. Na, hát akkor most már el tudjuk képzelni, hogy Ezékiás királynak milyen jó értelembe vett tekintélye volt, hogyha a király eddig felkészült, mert felkészült, és odaállította a falra az embereit, akkor, és azt mondta, hogy szóba se álljatok vele, bármit provokálnak, meg se szólaljatok. És ezért hallgattak rá az emberek, mert látták, hogy milyen lelkülettel kitartóan dolgozik. És ami a későbbieket jelenti, azt csak kivonatosan mondanám el, hogy az Isten művébe igenis beletartozik a szervezettség, a tervezés, a cselekvés, mert Ezékiás király nem ölbetett kézzel várt, hogy hát az Isten megígérte, hogy az országomban töri össze a Szíriát, akkor majd megcsinálja. Hát a hit nem csak erről szól, hanem arról, hogy ami rajtam áll, és ami az én részem, azt ugyanolyan bölcsességet ő is csak Istentől nyerte el, és ő is csak Istennel együtt tudott ebbe kitartó lenni. Hát ki kívánja maga részére is, hogy szembe helyezkedésekkel legyen dolga, hogy végig ő is erővel, ésszel bírja ezt a sokrétű feladatot, hogy úgy tudjon szervezni, hogy nem ő neki kellett mindent viselni, hanem az erre megfelelő embereket megtalálni, és helyreállítani. De ezt ki tudja emberileg? Hát ő is csak Istennel járt, ezt meg kellett tennie. De nézzétek meg, hogy ezek után, hogy zsákruhába oda megy az íródeák, az emlékíró és a sáfár, a gazda, és elmondják, akkor mit csinál Ezékiás? És ez a másik döntő rész, elmegy, elküld Ézsaiáshoz, elmondatja ezeket a dolgokat, és vár, hogy mit mond erre Isten, mert igazából ő megtette mindezt. De látjátok, azt üzente az asszír király, hogy figyelj, tegyünk egy ajánlatot, ha tudsz 2000 embert adni, én adom a lovakat. De nem tudott. Mert ők kicsik és kevesek voltak, hatalmas volt a sereg, az asszír sereg. Tehát teljesen lehetetlen volt, hogy ők megnyerjék ezt a csatát, és már Lákist és a többit be is vették. És ne beszéljünk arról, hogy a moábitákat, az ammonitákat, az edomitákat, a környező országokat már mind letarolta. Ezért írja Ézsaiás, hogy olyan Judea, mint az uborka földön lévő kaliba, ami ott kicsibe ott el van, de már éppen döledezik, mert már mindenkit bevett az asszír király a birodalom. Ezért Ézsaiáshoz folyamodik a király, és Ézsaiás, amikor elmondja, hogy mit mond az Úr, ezt mondja a 19. fejezet 6. versében. Ezt mondjátok a ti uratoknak. Ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái. Íme én olyan lelket adok belé, hogy hírt halván visszatér az ő földjére, és fegyverrel vágatom le az ő földjében. És amikor visszatért, na és már nem olvasom tovább, megint üzennek, megint gyalázzák az Istent, és Ezékiást is gyalázzák. Akkor Ezékiás a következőt teszi, bemegy a templom udvarára, kiteríti azt a levelet, amit kapott, és így imádkozik az Istenhez a 15. verstől. Uram, Izrael Istene, aki a kérubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országának Istene. Te teremtetted a mennyet és a földet. Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg. Nyisd fel, Uram, a te szemeidet, és lásd meg. És halld meg a sénakréhi beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, a Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait. És az ő isteneiket a tűzbe hányták, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotása, fa és kő, azért vesztették el őket. Most azonban, a mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Miért imádkozott Ezékiás király? Hogy az Isten neve dicsőjön meg. Hogy az Isten neve legyen nagyjá. És ezt mindezt azért hoztam elétek ma, mert profécia volt arról, hogy az ő földjén, az Úr földjén fogja Asszíriát eltörölni az Úr a nagyhatalmából. Ezékiás tudta, hogy nem fogják megúszni nagy nyomorúság és baj nélkül, veszteségek nélkül. Most kap egy olyan ígéretet az Istentől, hogy ne féljen, mert vissza fogja őket fordítani, és magát a királyt is el fogja tarolni. És nekünk is van proféciánk arról, hogy nagyon nehéz idők állnak előttünk. Olyan nyomorúságosak, amilyenek még nem voltak. És minket is reálisan készít az Isten arra, hogy nem lesz könnyű. De ahogy Ezékiás imádkozik, hogy itt nem kevesebbről van szó, mint a te nevedről, hogy ki az igaz Isten, és ki nem. És a nehézségek között válik nyilvánvalóvá az, hogy tud-e tarolni az, aki egyébként mindent letarolt már, be tudja kebelezni őket is, aki egyébként mindenkit bekebelezett. Vagy Isten az ő szabadításával megmutatja, hogy ő a teremtő Isten. És ezért imádkozott Ezékiás. és megsegítette őket az Úr. Azon az éjszakán, amikor így kiáltott, akkor így olvasuk a 35. versben, azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az Asszíria beli táborban 185 000-et, és mikor jó reggel felkeltek, íme mindenütt holttestek hevertek. Maga az asszír király nem itt tartózkodott, tudjuk a leírásokból, hanem ő a déli kereskedelmi úton volt, ami járható volt, ahol a hadsereg is járt, és ott zárta el az utat, hogy nehogy Egyiptom tudjon segíteni, és ő itt meghallja, hogy mi történik, és hanyat homlok menekül, de aztán ő sem ússza meg. 185 000 embert az Isten angyala 185 000 emberrel végzett. Ezt mind azért hoztam fel nektek, hogy ha arról beszélünk, hogy végidő, akkor számomra egy pár tanulság. Az egyik, hogyha egy ember van, ha csak egy ember van is, aki ilyen komolyan akar Isten útján járni, ha csak egy, Istennek az már elég, mert azon az egy emberen keresztül meg tud nyerni többeket. Akkor is, ha nem vagyunk királyok, higgyétek el. Minket nem érhet készületlenül az utolsó idők eseménye, mert akkor be leszünk darálva. Nincs mese, ezt ki kell mondjuk. Minket készülten. Nyilván nem kőfalakat kell építenünk. Nyilván hadi dolgokat nem szervezhetünk. Nem állam háztartás van a kezünkben, amit adórendszerben jól meg kell tennünk, de van egy küldetésünk, van egy egyházunk, most az egyházat jó értelembe vegyétek, nem véletlenül vagyunk mi együtt. Tehát készülnünk kell, és ha van egy ember, aki ilyen módon tud Istennek élni, akkor ő fog tudni segíteni, hogy ott két ember legyen, három ember legyen. És igen, a profécia arról is szól, hogy ez az Istennek való a mércének a magasan tartása. Ez nem mindenkit fog vonzani, azok nyilván majd ellene mennek, ezt is el kell szenvedni. De hát ma Jézusról olvastunk. És ő mindvégig engedelmes volt. Mi hátrafordulunk majd? Vagy meg tud bennünket majd rendíteni olyan mértékben a többieknek az ellenkezése, hogy visszavonulunk, vagy hadakozunk, vagy hőbölgünk, vagy mit mondjak még, mi jellemző ránk bármikor. Egyenesen fölfelé az utat. Egyenesen. És Isten fogja végezni azt, ami csak rajta múlik. Megtántorít majd bennünket valami, kérdezem én tőletek. Hát ha most azt mondjátok, hogy igen, akkor hiába való volt minden, amit mondtam. Hát legalább most mondjuk békés körülmények között, hogy arra törekszünk, hogy tántoríthatatlanok legyünk, nem? Hát akkor keressük meg, hogy mi a feladatunk. Mire hív bennünket az Isten? Mi az, amiben elő kell készülnünk, hogy ne legyünk készületlenek? Hogy tudjuk ebben egymást segíteni? Hogy tudjuk egymást ebben támogatni? Hogy kinek milyen adottságai vannak? Hogy tudjuk ezt felfedezni, értékelni, megbecsülni, megerősíteni, hogy tudunk fejlődni mindannyian abban, ami a feladatunk. Hogy tud majd Isten ebből egységet kovácsolni. Ez a mi feladatunk. És így akkor úgy lehetünk, mint Ezékiás király, és Isten áldása lehet azon a munkán, amit ránk bízott az utolsó időkben. Mert ha sikerült 2700 évvel ezelőtt, 2740 évvel ezelőtt Istennek ezt megtenni, ugye Attila kérdezte, hogy sikerült-e másoknál is megtenni a krisztusi lelkületet, akkor mi választhat el bennünket attól, hogy mi legyünk azok, akiken keresztül az Isten el fogja tudni végezni az utolsó időknek a dolgait. És az utolsó tanulság, hogy mi sem fogunk könnyebb helyzetben lenni. Isten az ő nevét mindig úgy tudta megdicsőíteni, hogy borzalmas nehézségek között kellett megállniuk azoknak, akik az Isten nevét becsülték és az ő életét élték. Abból tudott mindig kikerekíteni olyat, hogy az éppen uralmon lévő királyok azt mondták az egész birodalomba, hogy ez az egyedüli Isten, nincs más. Most is így fog majd keríteni, hogy meg ne ijedjetek semmitől, Isten a helyén van, és ő készíti elő a dolgokat, de nekünk is készen kell lenni. Hát adjon az Isten bölcsességet, lelkesedést, helyes látást, és főleg engedelmességet abban, hogy minden bűnünktől szabaduljunk, minden világi dolgunkkal tudjunk szakítani, mert anélkül nem megy, és legyünk bátrak ahhoz, hogy Istennek éljünk, és fogadalmakat tegyünk, és ahhoz méltóan maradjunk is meg. Amen.